templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Múlt hét végén tartották Mátraverebély Szentkúton a búcsúvezetők második találkozóját. Közel 50-en vettek részt közelebbi, távolabbi falvakból, városokból. Olyanok, akik évről évre, időről időre, évente akár többször is zarándok csoportokat vezetnek, kísérnek a nemzeti kegyhelyre. Orosz Lóránt és Fejes Antal szentkúti ferencesek tájékoztatták a résztvevőket a búcsús évad újdonságairól, ismerkedtek egymással a búcsúvezetők, és a szentkúti kántor Tóth Béla adott ízelítőt a szentkúti énekkincsből, amely nem volt újdonság a legtöbb búcsúvezetőnek. Természetesen a mai műsorban Tóth Béla kántor úrral ismerkedünk meg, aki a szentkúti kegyhelynek az egyik legrégebbi munkatársa, lassan 20 éve dolgozik a kegyhelyen. Miután vele megismerkedtünk, belehallgatunk Fejes Antal köszöntő beszédébe, melyben szólt a búcsúvezetők hivatásáról, valamint egy-két szentkúti éneket is meghallgatunk.
Szentkút fényes, szép csillaga, családokért, hogy béke és biztonság uralkodjék otthonainkban. Szentkút fényes, szép csillagom, a gyaroknak védasszonya, kiért szent fia helyzetből.
Tóth Béla, szentkúti kántor, a beszélgető társam, a rangos kántorokat szokták karnagynak is nevezni, hát itt saját állandó kórusa talán nincs a kántornak, de olyan magas szinten űzi, hogy százakat, ezreket énekeltet meg, tehát nyugodtan azt hiszem karnagy úrnak is szólíthatom.
74-ben a Ferences gimnáziumba kezdődött, amikor oda kerültem, és életemben ott hallottam először szép orgonaszót, és hát úgy éreztem, hogy de jó lenne ezt megtanulni, de jó lenne ezt így csinálni. És ott kezdtem el orgonálni. Akik odaültek mellém a lócára, az a Barsi Balázs atya volt, a Hován Ágoston atya. Aztán később a tanítóképzőben ott énekspeckolos voltam, de én nem akartam kántor lenni. Nagyon-nagyon nehezen az EGRI tanárképzőn, amit úgy becéztünk akkor, hogy Hosi Misi.
Hosi Min főiskola, igen.
Hosi Min tanárképző főiskola, ahol egyházi iskolás diák nagyon nehezen tudott végezni, és egyáltalán oda bekerülni. Ott elvégeztem a magyar töri szakot, és hát aztán Gyöngyös egyik prominens és legvörösebb iskolájába kerültem, amit az egyház át akart venni 92-ben. Ebből akarták kreálni a második dabassári ügyet, emiatt az EGRI érsek úr, a püspöki kar akkori elnöke lemondott erről az iskoláról. Később az én állásom is megszűnt ott, és 2002-ben, fényes héten, húsvét utáni héten, Palkó Julián atya, az akkori házfőnök megkeresett, hogy Szentkúton megürült a kántori állás, magára gondoltunk. Hát eszembe jutott a szűzanya, amit őróla addig vallottam és hittem, és hát Isten irgalmasság vasárnapján ültem először a szentkúti orgonához 2002-ben.
2002-ben, tehát most már több mint másfél évtizede.
Igen, 17 éve, most áprilisban lesz 17 éve, megjegyzem, hogy ha pályázatot írtak volna ki, nem mertem volna ide jelentkezni. De nagyon-nagyon megtisztelőnek éreztem, akkor még csak a hely nagysága, illetve az fogott meg, hogy gyerekkoromtól jártam ide nagyszüleimmel és szüleimmel, és tudtam, hogy egy nagyon-nagyon szép Mária kegyhely. Azután később megismertem nagyon sok búcsúst, az összlétszámhoz képest nagyon keveset, akik hozzák ide a terheiket, problémáikat, amin én ugyan segíteni nem tudok, de hogy egy barátom mondta, az énekeddel és az orgona játékoddal tudsz segíteni azon, hogy ezeket a nagyon nehéz terheket méltósággal viseljék, akik ide jönnek, mert ezek az emberek nagyon nagy hitű emberek.
Tehát gyöngyösi vagy?
Igen, Gyöngyösön lakom. Nem ott születtem, a szülőfalum Gyöngyös mellett van, egy kis falu Halmajugra. A gyerekek miatt kellett aztán beköltöznünk Gyöngyösre az iskola kezdés miatt.
De gondolom az a vidék, a gyöngyösi ferencesek által, ha már és még nem is térhettek vissza, nem voltak ott Gyöngyösön a te gyerekkorodba, át volt itatva ferences lelkiséggel a környező falvakba is a ferencesek kirajzottak, és az emberek szívében ott maradt akkor is a ferences szerzetes, nem csak a Szent Antal szobrok révén, tehát neked a ferencesség valahogy az anyatejjel jött, nem?
Igen, ferences szerzetest én nem láttam gyerekkoromban 14 éves koromig. De emlékszem, mikor a bőszoknyás nagymamámmal, bármelyikkel, mert mind a kettő bőszoknyás volt, bementünk Gyöngyösre, mindig mondták, hogy na, kisfiam, most bemegyünk a barátok templomába. Nagyon érdekes, soha nem a nagy templomba, ami nagyon impozáns, és talán legelőször 16 éves koromban mentem be oda egyszer magamba.
Tehát a Szent Bertalan templomba, igen, ahol mindig világi papok voltak, igen, a ferences meg a barátok temploma.
Igen, és ő mindig azt mondták a nagyszüleim, hogy most bemegyünk a barátok templomába, mielőtt mentünk haza az autóbusszal, és én nem tudtam, hogy mi az, hogy barátok temploma. Úgy gondoltam, hogy ott jó barátok találkoznak, és azért barátok temploma. Hát aztán később jöttem rá, amikor Esztergomba kerültem, hogy igazából mivel érdemelték ki ezek a szerzetesek a magyar néptől azt a jelzőt, hogy barátok. És hát az a templom, a Gyöngyösi Ferences templom, ma már hála Istennek ott vannak most már 24-25 éve, egy negyed százada, ma is egy nagyon látogatott, és hát Gyöngyösnek a közkedvelt temploma, nagyon sok hívő jár oda.
Említetted, hogy az Esztergomi Ferences gimnáziumban odaültek melléd Hován Ágoston atya, Barsi Balázs atya, és segítettek az orgonát kézzel, lábbal megszólaltatni?
Igen. Ágoston atya, ő mindig elmondta, hogy te a zsoltár kíséreteid, azok gyönyörűek. Az antifónát, figyelj csak, próbáld inkább így, mutatom. Szóval, hallgass csak, nem jobb lenne így? Tehát valahogy így tanítottak, mutattak technikai dolgokat, Balázs atya is, ő nagyon sok liturgikus dolgot is elmondott, hogy a Szentmisén mit, hogyan csináljak. Hát ugye akkor még nem volt éneklő egyház, de már készülődött, és idatta az ő egyéni gyűjteményét is, amiből később az éneklő egyház készült el. De akkor még 74-75-ben nem volt. És hát nagyon-nagyon megtisztelő volt a ferences templomba, egyébként Szent Anna templom, orgonáján, diákmiséken orgonálni, veniszantén, az osztálymiséken, a vasárnapi szentmiséken, úgy, hogy Balázs atya a szentélyben, vagy éppen Ágoston atya az énekkart vezényelte, én meg fenn orgonálhattam.
Igen, akkor még nem tudtad, hogy erre vagy predesztinálva, hogy Szentkút legyen, ha nem is a végállomás, de hát az életművednek egy nagyon nagy része.
Igen, hát éppen elgondolkodtam, hogy 15 évet tanítottam abban a bizonyos prominens városbüszkeségének számító iskolában, és hát az 15 év volt, a tanítványaimra nagyon nagy szeretettel gondolok, és amikor találkozunk, nagyon sok mindent elmesélnek ma is. De ez meg már 17 év, több, mint ami a tanítás volt, amire az életemet szántam, illetve akartam, mert hát én gyerekkoromtól tanár akartam lenni. És hát ez egy másik hivatás, legalább olyan szép, mint az. És hát a főnökeimre, most már a negyedik házfőnököm van, amióta itt vagyok. Ha jót akarok valakinek kívánni, csak azt tudom kívánni, és ezt tiszta szívből mondom, hogy mindenkinek olyan főnököket kívánok, mint amilyenek nekem adattak itt ezen a helyen. Nem csak a főnökeimre, hanem a többi ferencesre is mondhatom. És hát, hogy ez így van, és hogy ilyen helyen szolgálhatok, és ilyen emberek keze alatt, ezt a jó Isten és a Szűzanya irgalmának és gondviselésének tekintem.
A gimnáziumról szóljál még azon kívül, hogy a szent zenét megszerettették veled, meg az orgonát. Milyen volt az a 4 év Esztergomban számodra?
Hát ugye ez a kommunista rendszer volt. Ott volt Esztergom, Kertváros környékén az a hatalmas orosz laktanya. Nem volt szólásszabadság, de ebben az iskolában ezt mi nem éreztük. Mi teljesen nyíltan beszéltünk egymással, nyíltan kérdeztünk a tanárainktól. Ma elgondolva nem is lehetett olyan egyszerű nekik válaszolni. Bizony volt olyan, amikor elmondtak valamit, és mi diákként rákérdeztünk, hogy hogy is értette ezt az atya. És akkor mivel nem tudott többet, nem mondhatott többet, azt mondta, hogy édes gyerekeim, elmondtam világosan. Értsétek, ahogy akarják.
Akinek füle van.
Az hallja meg. Tehát mondhatom azt, hogy életemnek talán a a legszebb és legfelhőtlenebb négy esztendeje volt. Gondolva a tanáraimra, akiknek az akkor még a 80%-a szerzetes tanár volt, és hát utólag elmondhatom azt is, mert ezt is az ember mindent megtud, és minden kiderül. Közülük bizony egy se volt besúgó, ezek közül a szerzetes tanárok közül, és hát nekem még több börtönviselt tanárom is volt. Veres Géza atya, Oszkár atya, akiről tudtuk, hogy később tudtuk meg, hogy azért húzza a lábát, mert annyira megkínozták és megverték a börtönben. A jó Isten áldja meg őket halóporaikban is.
Milyen volt átélni, túlélni Szentkút átalakítását, mert a 10 évvel ezelőtti Szentkút és a mai Szentkút rossz szó, hogy ég és föld, de hát hatalmasat változott.
Igen, hát ahogy mondtam, először 6 éves koromban jártam itt, és én a régi Szentkutat ismertem meg, és szerettem meg.
Ütött, kopott, de igen, nagyon sokak által szeretett.
Igen, így van. Hát nem volt egyszerű nekem se a változásokat megszokni. Biztos, hogy olyan ember vagyok, aki megszokta az állandóságot, de tény és való, hogy van, aki ezt nehezen viseli a hívők közül, de olyan is van, akiknek ez nagyon-nagyon tetszik. Hogy csak egyet mondjak, amikor a fiam egyszer eljött gyalog a gyöngyösiekkel, az új Szentkútra is meglátta, annyit mondott, hogy apa, nagyon szép lett. És ezt tényleg őszintén mondta. Körülbelül 15 éves volt, és teljes elragadtatással. Apa, nagyon szép lett Szentkút. És a szentélyt az különösen dicsérte.
A kántori szolgálatban melyek a helyszínek, legalább 2 helyszín van, ahol részt veszel a szertartásokon, illetve bizonyos értelemben irányítod.
Hát az egyik ugye a templomben,
a kórus,
a karzat, ahonnan a nagy orgona szól, és hát a szabadtéri szentmiséken pedig, hát itt 2 lehetőség van, vagy a benti orgonát szólaltatjuk meg kintre, vagy pedig van egy elektromos orgona, és azt kintről, a híveket is hallva zenélek onnan. Ez azért jó, mert én magam is hallom a híveket. Nem lehet csúszás az éneknél, hallom a hívek énekét, tudom vezetni, látom is a szertartást. És hát úgy néz ki, legalábbis az én fülem így jelzi, hogy a villanyorgona, az elektromos orgona szebben szól, mint a sípos orgona kihangosítva. Tehát kintről, a kinti szentmiséket kintről orgonálom, a benti szentmiséket pedig bentről.
És hát nagyon sok olyan időszak van a nagy búcsúkkor, amikor a liturgián kívüli énekes imádságra alkalom van. Szóval tartod a híveket, a lelkeket.
Igen, tehát a szentmisék előtt van Mária köszöntő, ezek Mária énekek szoktak általában lenni, szentkúti búcsús énekek, hála Istennek bőségesen van belőlük. Lehet tudni, hogy a hívek már ennyi év alatt megtanultam, hogy melyek azok az énekek, amiket szeretnek, amiket szívesen énekelnek, melyeket ismernek, de szoktam nekik történeteket is mondani Szentkútról, a Szentkút történetéből akár egy kis pihenésként, mert egy-egy órás éneklés azért nekik is hosszú, elfáradhatnak, meg nekem is. Tehát egy-egy történetet, vagy akár név és cím nélkül olyan személyek történetét, akikkel itt csodák történtek. Mert bizony ma is történnek csodák Szentkúton. Gyógyulások, gyerekáldások, akár lelki gyógyulások, tehát kibékülések, családi békék állnak helyre. De azt gondolom, hogy a legtöbb, amiről én tudok, de az csak töredéke az összesnek, hiszen a sok emléktábla tudna mesélni, az mindegy egy történetet mond el, és nem is mindenki készített emléktáblát, tehát a legtöbb csoda azt gondolom, hogy a gyerekáldás. És ez azért elgondolkodtató, hogy ma, amikor annyi gyereket nem engednek megszületni, Mária valahogy úgy jelzi az ő véleményét, hogy azoknak, akiknek úgymond nem lehet gyerekük, azok itt, ha eljönnek és kérnek, azok kapnak.
Ezt tanúsíthatom, mert belelapoztam a templomban lévő ilyen emlékkönyvbe, amiben be lehet írni élményeket, imaszándékokat is, mindenki, amit gondol, és hát jó pár olyat találtam, amely gyermekáldásért esd, illetve olyat is találtam, amely hálát ad, hogy bekövetkezett. Tehát él ez a tudat, ez a reménység az ide látogatókban.
Igen, hála Istennek én is több ilyen embert ismerek, már időseket is, akik gyerekként úgymond kérésre itt születtek, meg olyanokat is, fiatal párokat, akik kértek gyereket és itt kaptak. Ezt azért hangsúlyozom, mert én magam se tudtam. És amikor nekünk is nem születhet egy gyerekünk, én úgy gondoltam, hogy Medjugorjébe kell elzarándokolnunk, hiszen az egy élő kegyhely, és úgy gondoltam, hogy ez egy holt kegyhely. Ez ezelőtt 20 évvel történt, és hát elmentünk Medjugorjébe, és napra 9 hónapra megadatott a fiunk, akit Máténak neveztünk el, és nem tudtuk, hogy a Máté név akkor mit jelent, később tudtuk meg, Isten ajándékát jelent. No tehát, én azt gondoltam, hogy ez csak olyan Mária kegyhelyen lehet ilyen gyerekáldás, ahol Mária még ma is úgymond megjelenik, jelenések vannak, és ahol már nem, ott ez már csak egy emlékhely, de ez nem így van. Szentkút ma is egy élő kegyhely. És azt gondolom, hogy ez minden Mária kegyhelyre igaz. Egy mondat jut mindig eszembe, gyermekeim, minden templomban jelen vagyok, de az én kegyhelyeimen különös módon vagyok jelen.
Búcsú vezetők, hétvégén vagyunk most Szentkúton. Milyenek a búcsú vezetők, milyenneknek kellene lenniük, mi az, amit a lelkükre kötnél, azon kívül, hogy megköszönöd, hogy vannak?
Hát tegnap volt egy Mária köszöntő is, azon lepődtem meg jó értelemben, hogy milyen szépen és lelkesen énekelnek, ismerik ezeket a búcsús énekeket, amelyeket leginkább ma már csak itt énekelnek, meg Mária Besnyőn. Tehát ismerős volt, nem úgy ismerős volt, csípőből jött számukra ezeknek az énekeknek az éneklése. Úgy látom, hogy nagyon mélyen vallásos emberek, Mária tisztelő emberek, és hát lelkesek, pedig már nem 20 évesek. Hozzák ide a híveiket, és javaslom, és kérem is nekik, mert azt, hogy ezen a kegyhelyen mit lehet kapni lelki értelemben, azt elmondani nem lehet, csak megtapasztalni. Ahhoz el kell ide jönni.
Dalkincs. Milyen rétegei vannak annak a búcsús énekkincsnek, amely profán szóval a repertoárod?
Tehát itt négyféle énekeskönyv van, a Graduali Hungarorum, amit ugye a gödöllői premontreiek adtak ki, azután az Éneklőegyház, a Hozsanna, és a Köszöntünk Szentkút csillaga, melyben 126 búcsús ének található. Ezekből szoktam válogatni. A szentmiséken leginkább a Gregoriánt szoktuk énekelni. Azt tartom az egyház igazi énekeinek, a legősibbeknek, a legszebbeknek, a legértékesebbnek. Úgy gondolom, hogy a legnagyobbhoz, a csúcsok csúcsához, a szentmiséhez ez méltó. A szentmisén kívül körmeneten, litánián és Mária köszöntőn természetesen a szentkúti énekeket is szoktuk énekelni, és hát a búcsús énekekből, amelyek a legértékesebbek, azokat is beszoktam csempészni a szentmisébe.
Vannak olyan kántorok, akik egyben zeneszerzők is, hát ha csak Bachra gondolok. Megkísértette te téged az alkotás vágya ilyen szempontból?
Nem mertem rá vállalkozni. Az alkotást legfeljebb annyit, tehát ez már csak a népénekeknél van, hogy kíséretet általában magam szoktam kreálni, illetve ezt nagyon sokat gyakoroltam, és leszoktam transponálni, mert hogy itt általában idősek vannak, és a hangjuk az mélyült, meg közben az enyém is, és egy-két hangot, vagy egy-egy fél hangot leszoktam csempészni az énekekből. Na most a kísérethez pedig ezt is a Balázs atyának köszönhetem. Negyedikes gimnazista voltam, és bakműveket kezdtem játszani gyakorlásként az orgonán, és feljött. És az ő kiejtésével annyit mondott, hogy te. Tehát nem te, hanem te. De ez te. De ez olyan jól állt neki, hiszen valahonnan Siógárról származik. Te, ne ezeket gyakorold. Ettől nem leszel jó kántor, ha a bakműveket 120 kilométeres sebességgel fogod játszani. Tanuld meg a Szent vagy Uram orgona kísérleteit, és ha abból 50-et, 60-at el fogsz tudni játszani fejből, de azzal a kísérettel, ami a Szent vagy Uramban van, és ezt fejből tudod játszani, akkor minden énekhez fogsz tudni orgona kísérletet gyártani. Hogy mennyire igaza volt, és hogy mennyire hálás vagyok neki. Mert itt erre, hogy az ember egy-egy ismert, vagy kevésbé ismert énekhez kísérletet készítsen, hogy milyen nagy szükség van, ezt csak most tudom. De ezt ő ezelőtt 40 évvel mondta, és tanácsolta.
Fejes Antal, Szentkúti Ferences a következő szavakkal köszöntötte, fogadta a kegytemplomban a közel 50 különböző településekről érkezett búcsúvezetőket.
búcsú vezetőknek a második találkozója ez a mostani alkalom. Isten hozott mindenkit határon túlról és határon innenről. Miért is fontos egy ilyen találkozó, búcsú vezetőknek a találkozója? Azért fontos, mert igazából, ahogy Mária gyűjtött minket egybe. És amikor ide jövünk, akkor hálát adhatunk az élő Istennek, a boldogságos Szűz Máriának, hogy megadták nekünk azt a kegyelmet, hogy felismerhetjük az Istennek a kegyelmét, Szűz Máriának a jelenlétét az életünkben. Tehát fontos, hogy összejöjjünk, mert közösen tudunk hálát adni a boldogságos Szűz Máriának, és nyilván rajta keresztül az élő Istennek. Amikor így együtt vagyunk, akkor abban lehet bízni, és azt hiszem, hogy a tavalyi találkozónk is ezt tudta szolgálni, hogy közelebb kerültünk Máriához, és közelebb tudtunk kerülni általa az Istenhez. Ugye amikor a búcsús időszakban egy-egy búcsúra testvérek hoznak csoportokat, akkor az egy más hangulatú együttlét. Akkor mindig sokan vannak, vagy legtöbb esetben sokan vannak itt Szentkúton. Nyilván megvan a maga menetrendje egy-egy ilyen búcsús eseménynek, de itt most csak mi vagyunk, azt lehet mondani. Azok, akik a búcsús csoportokat ide hozzák. Egy másfajta találkozás ez a boldogságos Szűz Máriával, másfajta találkozás nyilvánvaló egymással. És az is fontos, hogy egymást is meg tudják ismerni a testvérek. Tehát valahogy összeköti önöket is a boldogságos Szűz Mária, a szűzanyának a szeretete. Közelebb kerülhetnek egymáshoz. De sokszor mondják a mai világban, hogy mennyire elidegenednek egymástól az emberek. Nincsenek közösségek. Családok is sokszor olyan széthullottak, vagy legalábbis, hogy meg vannak gyengülve a családok. Hogy az egyházi közösségek és egyházközségek is egy-egy templomhoz kapcsolódva meg vannak gyengülve. Milyen szép az, hogy a szűzanya olyan, mintha kezdeményezné azt, hogy azok, akik őt szeretik, akik őhozzá csoportokat hoznak, azok egymással is legyenek testvéri, legyenek szeretett kapcsolatban. Ugye emlékszünk a jelenetre, amikor ott a Golgotán Krisztus azt mondja Jánosnak, Máriára nézve, hogy íme a te anyád. Vagyis Jánosra bízva tulajdonképpen a szűzanyád. Mi is, akik itt vagyunk, tudjuk azt, hogy Mária a mi édesanyád. És ez a kapcsolat köt össze bennünket egymással, és önöket is, búcsúvezetőket, ez köti össze. Ezért vagyunk itt most együtt, hogy Szent Szűz összehívott bennünket. Kis lelki bevezető után Tóth Béla kántorunk fogja a Szentkuti énekcsokrot, Mária köszöntő énekcsokrot elkezdeni, mindannyian be fogunk tudni kapcsolódni.
Béla Szentkuti kántorral ismerkedtünk meg, illetve a búcsúvezetők találkozójának programjába tekintettünk bele Fejes Antal, Szentkúti Ferences lelkész segítségével. Kecceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.